2000 évvel ezelőtt egy kényszerű bezárkózás után, amikor Isten újra megnyitotta a kapukat, akkor Jézus tanítványainak egy maroknyi csoportja felforgatta a világot. Vajon a mi hosszúra nyúlt bezárkózásunk után, most, amikor Isten számunkra is újra megnyitja a kapukat, akkor mi, Jézus mai követői, ez a szintén maroknyi kis csapat, milyen hatást tud elindítani a világban? Mi lesz a mi küldetésünk ma, amikor Isten újra megnyitja a kapukat? Egy folyamatot szeretnék nektek bemutatni, mégpedig annak a folyamatát, hogy hogyan lesznek azokból a tanítványokból, akik bezárkóznak és félnek, hogyan lesznek olyan tanítványok, akik a menny felhatalmazásával és erejével felforgatják a világot, de olyannyira, hogy az a hatás, amit gyakorolnak, egészen ide hozzánk a 21. századig is elér. Miben állt az ő erejük? És hogyan mentek át ezen a folyamaton? Három dologról szeretnék beszélni ezért a mai napon. A félelemről, amely elszívja az erődet, a felkészülésről, amelynek során Jézus bemutatja számunkra a menny erejét, és végül a felhatalmazásról, amikor Isten gyermekei megtanulnak élni azzal az erővel, amit Isten rájuk ruház, vagyis amikor Jézus felruházza az övéit a menny erejével. Ezzel kapcsolatban egy alap axióma. A menny királysága erős, erőteljes. Az a királyság, ahova tartozunk, az tele van erővel. A mennyei királyságban minden ereje teljében van. És ez az erő elérhető mindenkorban Isten gyermekei számára. Az első gondolat, amit szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy a félelemtől a felhatalmazásig, a felkészülésen át vezet az út. A félelemtől a felhatalmazásig, a felkészülésen át vezet az út. A felkészülésnek az idejét azt nem lehet, nem tudod, és nem is akarhatod megspórolni. Tehát ezért a félelemről, a felkészülésről és a felhatalmazásról lesz szó, és ebből a felkészülésnek a gondolatkörét szeretném kicsit jobban kibontani ma délelőtt. Nézzük tehát, honnan indultak a 2000 évvel ezelőtti tanítványok, és honnan indulunk mi magunk is pontosan ugyanúgy ezekben a napokban. A félelem tehát az, amely elszívja a benned lévő erőt. Ezzel kapcsolatban nézzük, hogy János evangéliumának a 20. fejezete 19. versében miről olvasunk. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! Félelem. A félelem miatt az ajtók zárva voltak. A félelem volt az, ami bezárkózásra kényszerítette akkor Jézusnak a megmaradt 11 tanítványát. A félelem elszívja a benned lévő erőt. Mindent tudtak az akkori tanítványok, amit Jézusról tudni lehetett. Közvetlenül tapasztalták és hallották őt. Mégis, amikor nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogyan ők azt elképzelték, akkor a félelem bezárta őket, és teljesen elszívta az erejüket. Három napon keresztül teljes félelemben, tétovaságban, bizonytalanságban és feszültségben voltak. Nagyon sok érzelem dúlhat most a szívünkben, a szívedben. A bizonytalanságtól elkezdve, a feszengésen át, a frusztrációig, az örömmel vegyes furcsaságig minden jelen lehet most a szívedben. Mégiscsak furcsa, hogy 7 hónap után újra nyitunk, sőt, hogy nem csak a gyülekezetünk, hanem az országunk is nyit, és hirtelen kitágul a világ, minthogyha a Covid-nak a valóságos tüneteivel párhuzamosan, lelkileg is egy kicsit, mintha valami nyomta volna a mellkasunkat, igaz? Minthogyha ott ült volna valami a mellkasunkon 7 hónapon át, ami nem engedte volna, hogy felszabadultan egy nagy levegőt vehessünk. Ilyen a félelem, de ez most kezd kiengedni, és rengeteg érzés megfogalmazódhat bennünk. 3 napi masszív félelem után Jézus megjelenik közöttük, és 40 napon át tanítja őket. Tudjátok, mi volt ez a 40 nap? Rehabilitáció. Helyreállítás. Rekreáció. Az a folyamat, amikor a félelmet, ami eluralta a tanítványok szívét, és azt a totális bizonytalanságot, ami beférkőzött az ő bensőjükbe, Jézusnak át kellett mosni. Ki kellett belőlük mosni azt, ami nem tőle van. És be kellett tenni a helyére azt a békességet, amit csak ő tud adni. Erről szólt ez a 40 nap. És közben pedig egy hihetetlenül intenzív felkészítő kurzus volt. Egy gyors talpaló tanfolyam arról, hogy mi vár rájuk. Egy 40 napos tréning arra, hogy fiúk, innentől kezdve ez lesz a küldetésetek. 10 napig a 40 napot követően, amíg meglátogatta az ő népét Isten a Szentlélek által, addig a félelem helyét szépen lassan első körben csak a bizonytalanság veszi át, és aztán pedig a mindent legyőzni képes magabiztosság. Ezért mondtam az elmúlt időszakban többször és újra, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy az a királyság, ahova tartozunk, örökkévaló, és a mi Istenünk olyan erővel ruház fel bennünket, amely legyőzhetetlen. Elpusztíthatatlanok vagyunk az ő nevében és az ő ereje által. 3 nap félelem, 40 nap felkészülés, és 10 nap Istenre figyelés, amikor a bizonytalanság helyét átveszi az erő. Na hát nézzük, hogy mi volt a felkészülésnek az a 4 lépése, amikor Jézus felkészítette az övéit, és bemutatta számukra azt az erőt, ami mindannyiuk számára elérhető. Mert a felkészülés tehát bemutatja a menny erejét. Demonstrálta nekik Jézus azt, hogy figyeljetek, ez elérhető a számotokra. Ez fog következni, ti pedig álljatok bele. A felkészülést 4 lépésben végezte el rajtuk az Úr. Így készítette fel őket. Először is fogadták a helyreállítást, aztán olvasták az igét és imádkoztak, majd mindenki beállt a maga helyére, és végül figyeltek Isten időzítésére. Ezt a 4-et fogjuk sorba venni. Először is tehát a tanítványok fogadták Jézustól a helyreállítást. Miért mondom ezt? Azért, mert az 1. Korintusi levél 15. fejezetének 4.7. versében ezt olvassuk. Krisztus feltámadt a 3. napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek. Azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Fogadták a helyreállítást. Talán nem gondoltuk még eddig végig, hogy miről szólt ez a 40 nap, amíg Jézus megjelent a tanítványoknak. Hát először is nem csak a 12-nek, vagy hát a 11-nek, akik kiegészültek 12-re, nem csak nekik jelent meg az Úr, hanem több mint 500 testvérnek. Tehát nem bízta az Úr a véletlenre, hanem jelét akarta adni annak, hogy igenis ő feltámadt. De ami az igazán érdekes a mi szempontunkból, amikor azt olvassuk, hogy megjelent Kéfásnak, Péternek, azután megjelent Jakabnak, majd a 12-nek szépen sorban. Hát ugye Péter helyreállításának, rehabilitációjának a jelenetét ott a tóparton, a halsütés közben, ezt ismerjük. Szeretsz engem, Péter? Hangzik háromszor. Azt ismerjük, hogy Pétert hogyan állította helyre az Úr. De Pál apostol itt azt mondja, hogy nem csak Péternek volt szüksége helyreállításra, hanem mindenkinek. Nem csak Péter volt az, aki tagadásba süllyedt, nem csak ő volt az, akinek helyreállításra volt szüksége, hanem mindenkinek. Mert a félelem mindenkit egybe zárt. Mert az, hogy nem hitték el, hogy amit Jézus mond, az valóság, és ő tényleg feltámad a halálból, ezt nem hitték el, még a közvetlen barátai sem. Kicsoda ez a Jakab? Hát a Péter, János, Jakab triónak az egyik tagja. Jézus közvetlen barátainak az egyike. És nem véletlenül hangsúlyozza ki Pál apostol, hogy tudjátok, még neki is helyreállításra volt szüksége. Az 500 testvérnek a nevéről nem tudunk, de Jakabéről igen. Meg azt is kihangsúlyozza Pál, hogy és a 12-nek, valamennyi apostolnak, valamennyi apostolnak. És ők pedig fogadták a helyreállítást. Mert pontosan ugyanígy voltak most, mint te meg én. Mindegyikőjük fontos volt. Mindegyikőjük küzdött a saját fájdalmával, félelmével. Mindegyik küzdött a saját bűntudatával, hogy nem így kellett volna. Hogy ebben az elmúlt három napban mondták ők, nem így kellett volna, miért voltam ennyire hitetlen, miért voltam ilyen bolond, miért nem szerettem jobban az Urat. Lehet, hogy hasonló gondolatok játszódnak le most a te fejedben is. Mert látod magad előtt az elmúlt 7 hónapot, amíg nem találkoztunk. És látod azokat a dolgokat, amiket tehettél volna másképp is. Látod azokat a bűnöket, amik elértek hozzád, és te nem tudtál nemet mondani. Látod azokat a mulasztásokat, amiket hát elkövettél, mulasztottál. Látod azokat, amiket olyan jó lett volna megtenni, de te nem tettél meg. Nem kell úgy tenned Jézus előtt, minthogyha nem lett volna meg ez a 7 hónap. Nem kell úgy tenned, minthogyha ugyanonnan tudnánk folytatni, mint 7 hónappal ezelőtt, ahol abba hagytuk. Nem kell úgy tenned, minthogyha nyomtalanul eltűnne ez a 7 hónap. Nem kell. Tudod, mit kell tenned? Fogadnod kell a helyreállítást. Mert hogyha 3 nap után a 12 apostolnak szüksége volt a helyreállításra, akkor nekünk 7 hónap után pláne szükségünk van a helyreállításra. De látjátok Jézus hozzáállását? Annyira fontos mindegyikőjük a számára, hogy egyesével meglátogatja őket. Úgyhogy a következő napokban figyelj így az Úrra, és kérdezd meg, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani? Mi az, amivel engem helyre akarsz állítani? Világíts rá! Mit tettem, mit nem tettem? Lesznek olyan dolgok, amik nyilvánvalók. Meg lesznek olyanok, amik talán kevésbé nyilvánvalók, de egy igazán átadott őszinte imádságban meg fogod érteni. És nem elmarasztalással, hanem helyreállító kegyelemmel jön el hozzád is az Úr. Aztán másodszorban. Olvasták az igét, és imádkoztak. Ez az, amit tettünk mi is folyamatosan az elmúlt 7 hónapban is. És ez az, amit tenni fogunk a következő 100 évben is. Olvassuk az igét és imádkozunk. De nem azért, mert ez valami hívő kötelesség, nem azért, mert azt mondják, hogy a keresztényeknek ezt kell tenni, hanem azért, mert ez a maroknyi ember tudatában volt annak, hogy csak az igéből és az isteni kijelentésből imádság kapcsán fogják megérteni, hogy mi történik körülöttük. És hogy az alapján, amit megértenek, hogy mi történik körülöttük, ez alapján tudnak cselekvési terveket megfogalmazni, hogy mit kell tenniük. Hát nézzétek, az Abcsel 1.15-16-ban ezt olvassuk. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek körében, amikor mintegy 120 főnyi sokaság volt ott együtt, és így szólt. Testvéreim férfiak, be kellett teljesedni az írásból annak, amit előre megmondott a Szentlélek Dávid szája által Júdásról, aki vezetője lett azoknak, akik elfogták Jézust. Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egész idő alatt együtt voltak velünk, amíg közöttünk járt az Úr Jézus, kezdve János keresztségétől addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk, még valaki tanúja legyen velünk együtt az ő feltámadásának. Mit csináltak tehát? Amikor a 40 nap véget ért, felkészítette őket az Úr a küldetésre. A körök továbbra is olvasták az igét, és imádkoztak, és keresték Isten vezetését. Meg akarták érteni azt, hogy mi történik körülöttük, és ezért Isten szavához folyamodtak, és meg akarták érteni azt, hogy hogyan tovább. Ebben a helyzetben, amiben kerültünk, hogyan tovább. És ezért olvasták az igét, és imádkoztak. És megértették. Figyeljetek, ez nagyon fontos. Péter, Jakab, János és a többi 11 ebben a helyzetben pontosan ugyanonnan értette meg, hogy mit kell tenni, mint ami nekünk is a rendelkezésünkre áll. Hát mit mond Péter? Azt mondja, hogy megértjük Dávidnak az egyik zsoltárából, mivel próféta volt, mondja Péter, megértjük, hogy 12 tanítványra, apostolra van szükség. Mert Jézus nem véletlenül 12-t választott ki, de most csak 11-en vagyunk, mert Júdás elbukott. Szükséges tehát, hogy valaki még csatlakozzon hozzánk. Nem lehetőség, nem opció, hanem szükség. Megértették ezt az igéből. És ahogy imádkoztak, a Szentlélek elvezette őket arra, hogy ez a valaki Mátyás legyen. Az elmúlt 7 hónapban a találkozásra nem volt lehetőségünk. Arra viszont igen, hogy folyamatosan olvastuk az igét, imádkoztunk, és azt mondtuk, emlékeztek, januárban ezzel kezdtük. Olyan Istenünk van, aki nem csak hogy kijelenti magát, hanem akinek tervei vannak, és ezeket a terveket ránk akarja bízni. Más sem tettünk, mint a kényszerű bezárkózásnak a hónapjaiban imádkoztunk, és olvastuk az igét. És a gyülekezetünk nem elsorvadt, hanem életben maradt. Éppen ezért. És egyre inkább megértjük, hogy mi a küldetés, és ebben fogunk benne állni továbbra is. Fantasztikus, hogy milyen munka zajlott itt a gyülekezetnek a vérkeringésében, a bezárkózásnak a hónapjaiban is. Házi csoportok kérdésében, gyerekmunka kérdésben, lelki ajándékok kérdésében pesgett a gyülekezet, még akkor is, hogyha nem találkozhattunk. És Isten ki is fogja jelenteni magát a számunkra a továbbiakban is. Mi lett a következménye annak, hogy megértették Isten üzenetét? Az, hogy mindenki beállt a helyére. Na ez a következő feladat, amit szeretnék nektek adresszálni. Miközben majd imádkozol, és Isten feltárja, hogy hogyan fogad az ő helyreállítását. Közben azért is imádkozz, hogy hol van a te helyed. Mert az elmúlt 7 hónap megboríthatta ezt is. nem borította meg szükségszerűen. Lehet, hogy teljesen stabil vagy, szilárd vagy, és tudod, hogy hol a helyed. Halleluja! De hogyha esetleg időközben elbizonytalanodtál, hogyha úgy érzed, hogy nem látod, hogy hol a helyed, hogyha nem találod, hogy pontosan a gyülekezetben mit is kellene csinálni a továbbiakban, hát akkor itt van az ige, és azt mutatja, hogy amikor együtt imádkoztak, akkor megértették, hogy mi Isten akarata. És mindenki beállt a helyére. Nézzétek, hogy olvassuk ezt. Így imádkoztak. Urunk, minden szívnek ismerője, te mutasd meg, hogy e kettő közül, amelyiket kiválasztottad magadnak, hogy e kettő közül melyiket választottad magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban, az apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Sorsot vetettek rájuk, a sors Mátyásra esett, és a 11 apostol közé sorolták őt. Azt mondják, hogy olyannak kell lennie az új 12. apostolnak, aki kezdettől fogva szemtanúja volt Jézus életének. Tehát Mátyás ugyanúgy ott volt. Valószínűleg nem annyira intenzíven, mint a 12, de a következő körben ott volt ő is. Valószínűleg a 70-es tanítványi körnek a tagja lehetett. Látta Jézusnak a munkálkodását. Kezdettől fogva ott volt az elhívásuknál. De ahogyan változtak az idők, megértették, és Mátyás is megértette, hogy be kell állnia a helyére. A következő időszakban szeretnélek bátorítani benneteket, hogy keressétek ezt a helyet. Látjátok, milyen szépen beilleszkedik Mátyás arra a helyre, ahova a Szentlélek állítani akarta őt? Isten országában, a testben nincsen olyan, akinek ne lenne meg a helye. Ha egy testben a sejtek nem illeszkednek jól egymáshoz, ott nagyon súlyos baj van. Ahol a sejtek nem illeszkednek egymáshoz, ott tudjátok, mi van a testen? Seb. Ahol a testben nem illeszkednek a sejtek, mert valaki nem találja a helyét, ott sebesülés van, az pedig fájdalommal jár. De Isten országában, a testben, itt a gyülekezetünkben mindenkinek megvan a maga helye. Keresd te is a helyedet. És végül a felkészítés negyedik lépéseként figyeltek Isten időzítésére. Feszülten figyeltek rá. Már maguk mögött hagyták azt az időszakot, amikor elaludtak Jézus mellett a Getsemáné kertben. Már maguk mögött hagyták azt, amikor olyan félvárról lehetett azt mondani, hogy én nem is ismerem őt, sose láttam. Ez az időszak elmúlt. Az értetlenségnek az időszaka, a kivagyiságnak az időszaka, amikor János meg az említett Jakab oda mennek az anyukájukkal. Hogy csak add már az én fiaimnak azt a két helyet ott magad mellett a mennyben. Ezeknek vége. Nincs tagadás, nincsen kivagyiság, nincsen értetlenség, nem tudjátok mi van? Fókuszált figyelem az Isten tervére. Hogyan tovább, Urunk? Csak azt akarjuk tenni, amit te is akarsz, és akkor fogjuk tenni, amikor te mondod. Nem kapkodtak, de nem is késlekedtek. Pontosan akkor, és azt tették, amit Isten mondott nekik. Mert ezt olvastuk az első fejezet, vagy ez olvasható az első fejezet 4.-5. versében. Amikor együtt volt velük, Jézus megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. A feltámadás előtt ez a jelenet, ez úgy nézett volna ki, hogy Urunk, szó se lehet róla. Most kell csinálni. mondta volna Péter. Most azonnal kell cselekedni. Hát nem látod, hogy eljött az idő? Még félre is vonta volna Jézust. Hogyha a feltámadás előtt történik Jézusnak ugyanez a felhívása, akkor lehet, hogy a tanítványi körben János meg Jakab a személyiségükből fakadóan azt mondták volna, hogy de urunk, nem lehetne, hogy inkább Péter helyett mi irányítsuk a csapatot? De a feltámadás után megváltozik a jellemük. Amikor megértik a küldetést, akkor ott már többé nincsenek önálló gondolatok, nincsen olyan, ami felülírná Jézusnak az akaratát. A feltámadás után az van, amit az Úr mond, és akkor, amikor ő mondja. Jézus elmondja nekik, nem a ti dolgotok ez. Ők pedig azt mondják, jó, rendben. Várakoznak az atya ígéretére? Igen. Készülnek arra, hogy mit kell tenniük? Hogyne? Várják Isten időzítését, és figyelnek rá végre. És miután a félelem időszakát átveszi a felkészülésnek az időszaka, és miután fogadják a helyreállítást, olvassák az igét és imádkoznak, miután mindenki elfoglalja a helyét a gyülekezetben, és figyelik Isten időzítését, eljön az idő, amikor Isten felruházza őket a menny erejével. Felhatalmazza őket, és felruházza őket a menny erejével. És nézzétek meg, azt mondtam az elején, hogy a Isten királysága az erőnek a királysága. Végig az erőről van szó. A félelem időszakában az erőnek a hiányáról, a felkészülés időszakában az erőnek a demonstrációjáról, hogy Jézus bemutatja nekik, hogy milyen lesz az, amikor erőt kaptok, és aztán pedig a Szentlélek kitöltetésekor jön a mennyei erő. Jön az erő a hétköznapokhoz. Szeretném, hogyha helyesen látnánk ezt a helyzetet. A tanítványok számára a menny erőt adott a hétköznapokhoz. Ahhoz, hogy a hétköznapokban is hitelesen képviseljék őt. Semmiben nem különbözünk tőlük. A hétköznapokhoz kellett erő, hogy végezzék a munkájukat, és közben hirdessék az evangéliumot. A hétköznapokhoz kellett erő, hogy oda menjenek a szomszédaikhoz, és értelmezzék számukra, hogy mi történik itt körülöttük. A hétköznapokhoz kellett erő, amikor ott kellett hagyniuk a családjukat, adott esetben, és menni képviselni Isten országát. És így tovább. Péter számára teljesen hétköznapi dolog volt, mert a saját bőrén tapasztalta, amikor börtönbe zárták. Ez neki a vér valóság volt, a hétköznapok. Amikor azt mondja Jézus, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, akkor kérd ezt az erőt. Kérd ezt az erőt a hétköznapjaidhoz. Mondd azt, hogy gyere, Szentlélek Isten, és tölts be engem, hogy hely tudjak állni a munkahelyemen úgy, hogy közben képvisellek téged. Gyere, Szentlélek, hogy hely tudjak állni a családomban, és a saját jellemem meg személyiségből fakadó hibái miatt ne tegyem őket tönkre. Gyere, Szentlélek, és állj mellém, hogy úgy tudjam nevelni a gyerekeimet, hogy hiteles legyek a számukra, hogy amikor felnőnek, akkor ők is a te követőid akarjanak lenni. És a Szentlélek pedig jön, mert akar jönni. Mert az, hogy Isten erővel akarta őket felruházni, ez Istennek az akarata volt. Ő ma is ugyanezt akarja. Ő azt akarja, hogy erősek legyünk. Hogy érezzük magunkban a menny erejét, ami legyőzhetetlenné tesz. Nem arról van szó, hogy nem fáradhatunk el, dehogy nem. Nem arról van szó, hogy nem csüggethetünk el, dehogy nem. De mindig lebegjen ott a szemed előtt, hogy hogyan akar helyreállítani az Úr. Tehát, miről szólt a felhatalmazás? Ez az utolsó két igénk a mai délelőtre. Abcsel 2.12-13. A környezetükben megdöbbentek minnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. A világukat, a tanítványok világát azokban a napokban és abban az órában egy olyan esemény érte, amiről nem tudták, hogy mi az. Tapasztalták a jelenségeket, de nem tudták az értelmét. Pontosan ugyanezt történik velünk is. Az, hogy itt van körülöttünk a koronavírus most már lassan másfél éve, ezt mindenki tapasztalja. A környezetünk is, a munkatársaink, a barátaink, a rokonaink, az iskolában a gyerekeink, osztálytársainak a szülei, mindenki. De az, hogy miért történik ez, hogy mi ez, és hogy mi várható a jövőben, hát erről a legjobb esetben valamilyen tétovaság, vagy a rosszabbik esetben valamilyen összeesküvés elmélet a válaszuk. Talán a legtöbben közömbösen vagy bizonytalanul állnak ehhez az egész helyzethez. Mint ahogy itt olvastuk, megdöbbentek és tanácstalanul kérdezgették, hogy mi akar ez lenni. Talán az emberek többségét ez a tanácstalanság uralja. Igen, érezzük, hogy rossz. Meg is halt valaki a családunkból, vagy a környezetünkből, de mi ez? Mi akar ez lenni? A másik, az embereknek a másik fele, a gúnyolódás hozzáállása. Ez az, amiről néhány hete beszéltem, a cinizmus. Édes bortól részegedtek meg. Koronavírus verzióban hogy hangzik ez? Hát nem tudjátok. A háttérhatalom, meg hogy ránk engedték, meg hogy mi várható még ezután, meg a nanocsip. Ezzel szemben, a tanácstalanság és a gúnyolódás magatartásával szemben mi volt Péter válasza? Abcsel 2.14-16. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. A koronavírus értelmezése nincs benne a Bibliában. De az, hogy egy járványra hogyan tekintsünk, mik azok a keretek, amik között szemlélhetünk egy ilyet, és mik azok, amik kívül vannak ezeken a kereteken, azt nagyon is jól tudjuk. És bízom benne, hogy hamarosan már magunk mögött tudjuk ezt az egészet, és nem kell többet értelmezni a koronavírust. De most még kell. És most, amikor még az embereket tanácstalanság vagy gúnyolódás foglalja le, addig nekünk nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy Isten milyen keretek között beszél arról a helyzetről, ami megdöbbenti a világot. Innen indultunk másfél évvel ezelőtt. Jézus azt mondja, hogy az utolsó időkben hallottok majd járványokról. Íme tehát itt van egy. Ez tehát annak a jele, hogy annak a bizonyos utolsó idők szakasznak, korszaknak, ami Jézus feltámadása és visszajövetele között van, ebben járunk. Benne vagyunk. Halleluja, közelebb a menny. A másik, hallottok majd járványokról. Ez a járvány nem direkt jele az ő visszajövetelének, de egy következő lépcsőfok az ő visszajöveteléig. Tehát mit mondhatunk a környezetünknek? Hát először is elmondhatod, ha tétovák, tanácstalanok, bizonytalanok, vagy jönnek a különböző összeesküvés elméletekkel, te elmondhatod, hogy a Biblia beszél erről. Képzeld el, 3000 éves könyv, de beszél róla. És azt mondja, hogy ebben a világban semmi nem történik Isten akarata nélkül. Tehát ezt a vírust ő engedte meg. Így van, bármilyen furcsán hangzik is. Ez egyszerre ítélet az emberiségen, másrészről felkészítés az ő népe számára. És egyébként pedig egy jele annak, hogy közelebb van hozzánk az Isten királysága. Ez a mi üzenetünk. Nem bármi más, nem is akarom sorolni a bármi mást, mert azzal a Dunát lehet rekeszteni, de ez a mi üzenetünk. Ez a járvány felhívja a figyelmet arra, hogy közelebb van ma hozzánk az Isten országa, mint eddig bármikor valaha. És tudjátok, hogy Péter üzenete ott pünköstkor mi volt? Az, hogy közelebb van hozzánk az Isten országa, mint bármikor. Mert Isten feltámasztotta Jézust, ezért gyertek és térjetek meg a bűneitekből. Gyertek hozzá, vegyétek a bűneitek bocsánatát. Ez a mi üzenetünk. És erre akar bennünket felruházni a mi Urunk és Istenünk erővel. Néhány kérdés a hétköznapokhoz. Első. A félelemtől a felhatalmazásig tartó út melyik szakaszában vagy most? A félelem uralja még a szíved? A felkészítés időszakában? Vagy már érzed, hogy jön a mennyei erő a felhatalmazással? Másodszorra. A felkészülés melyik része ragadja meg most a szívedet? Foglalkozz ezzel a jövő héten. Mire van leginkább szükséged? Arra, hogy fogadd a helyreállítást? Arra, hogy olvasd az igét és imádkozz? Arra, hogy keresd a helyedet a gyülekezetben? Vagy arra, hogy figyelj Isten időzítésére? És végül harmadszorra, milyen területeken tapasztalod a hétköznapokban a Szentlélek erejét? Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Szerető mennyei atyánk, hálásak vagyunk a te üzenetedért ma is. Köszönjük, hogy eljössz hozzánk személyesen, és helyre akarsz állítani bennünket. Köszönjük, Úrunk, hogy nem csak bemutatod számunkra a menny erejét, hanem felhatalmazással fel is akarsz ruházni bennünket ezzel az erővel. És hívunk, drága Szentlélek, hogy jöjj, és adj nekünk erőt a hétköznapokhoz. És Urunk, most is úgy vagyunk itt előtted, mint ahogy 7 hónappal ezelőtt befejeztük. Továbbra is a tieid vagyunk, továbbra is a te akaratodat akarjuk megtenni, és továbbra is figyelünk a te időzítésedre. Köszönjük, hogy kijelented magadat, és cselekedni is fogsz. Amen.